Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit úrvacsorai igehirdetésünkön. Az úrvacsorai igehirdetés alapigéje a korintusi első levélben olvasható, a második fejezet második verse. Tehát érdemes kikeresni a Szentírásból a korintusi első levél második fejezetének második versét, amelyet a következőképpen olvasunk, ez csak tulajdonképpen alapige, ez motto az egész igehirdetéshez, de aztán fogjuk majd látni, hogy Pál apostol hogyan vezeti tovább a gondolatmenetet. No nézzük, tehát 1 Korintus 2:2, a következőt olvassuk itt. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Tehát azt mondja, mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Miért különleges ez a bibliai ige? Hát egyrészt van egy történelmi háttere. Van egy olyan bibliai történelmi háttere, tehát én most nem általában a történelemről, hanem a bibliai történelem egy kis szeletéről szeretnék szólni, hogy ott volt Pál apostol Athénban, aztán ment tovább Korintusba. Athénban mondott egy olyan beszédet, amely beszéd sok tekintetben kiváló, tökéletesen felépített, Cselekedetek, apostolok cselekedetei 17. fejezetében találkozhatunk ezzel, de amikor Korintusba ér, akkor ugye ezt így fogalmazza meg, hogy hogyan jött Korintusba, pont a 3. versben olvashatjuk ebben a fejezetben, én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg ti köztetek. Miért? Mi ennek a magyarázata? Miért kellett ezzel a szívében, ezzel a félelemmel és rettegéssel megjelenni az apostolnak Korintusban? Máshol ezt azért nem nagyon szoktuk olvasni. Tehát ha mondjuk úgy emlékezetünkbe idézzük az Efézusi levelet, vagy a Tesszalonikai levelet, vagy lehet még sorolni a leveleket, nem nagyon tudunk ilyen igét mondani, hogy Pál apostol egy gyülekezetbe vagy egy városba így lép be, hogy fél és retteg. Miért retteg? Azért, mert az athéni beszéd, bár tökéletesen jól felépített volt egy szempontból, valami hiányzott belőle, mégpedig a középpontjából hiányzott. Nem azt mondom, hogy alapvetően hiányzott, hanem a középpontjából hiányzott. És ez a középpont, ez pontosan Jézus Krisztus, mint megfeszített. A megfeszített Krisztus. Ez az, ami nem volt jelen az aténi beszédben, csak érintőlegesen. És azt mondja Pál, hogy én, amikor ti hozzátok jöttem, amikor először jöttem Korintusba, én döntöttem. Nem akarok másról tudni. Ez az én prédikációmnak a fő tárgya, ez az, amit mindenképpen a szívetekre szeretnék helyezni. Ez azért érdekes, mert ha Pál apostol munkásságát megnézzük, rengeteg mindenről beszélt. Tehát tudnánk sorolni a témákat, hogy a levelekben miket hoz elő, mire figyelmezteti a gyülekezetet. Eszmei kérdés tisztázása, gyakorlati kérdésben való útmutatás, rengeteg mindent tudnánk mondani. De mégis azt lehet mondani, hogy mindazt, amit az apostol ezután tesz, ennek az igének a fényében érdemes szemlélni. Azt mondja, nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Ez azt jelenti, hogy ennél fontosabb téma, ennél fontosabb esemény az apostol számára nincs. És ez azért kulcsfontosságú, mert itt a korintusi első levél második fejezetében is elindul az apostol gondolatmenete, és látszólag azt láthatjuk, vagy arra gondolhatunk, hogy az apostol egy csomó más témát is behoz. De valójában mindet ennek fényében érdemes szemlélni. Mi ennek a tanítása számunkra, itt, amikor úrvacsorán vagyunk, úrvacsorai istentiszteleten és úrvacsorát fogunk venni. Nézzük meg ezt a fejezetet, nézzük meg, hogy hogyan folytatódik az apostol gondolatmenetem. A negyedik verstől szeretném olvasni az igét, a negyedik verstől egészen a nyolcadik versig. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsesség hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem az Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amely öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Eddig olvasom tehát, és ugye folytatódik majd a gondolatmenet, meg fogjuk azt is nézni, de amit leszögez itt az apostol az elején, azt mondja az én beszédem és prédikálásom nem emberi bölcsesség hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában. Mintha azt mondaná az apostol, hogy vonatkoztass el attól, amit hallasz, és vonatkoztassuk el attól, akitől hallod. Nem az a lényeg. Nem az a lényeg, hogy ezt kimondja. Nem az a lényeg, hogy ezt a prédikálást, ezt Pál apostol mondja. Nincs jelentősége, még akkor is, hogyha egy olyan tekintély szólal meg, aki a kereszténység legnagyobb ige hirdetője, és legnagyobb missziómunkása. Azt mondja Pál, hogy ne erre figyeljünk, ne emberekre figyeljünk, ne emberi bölcsességre figyeljünk. Azt mondja, arra a lélekre, és arra az erőre, ami egyébként ott van a szavai mögött, ott van az ige hirdetése mögött, de mégis azt mondja, ne a láthatókra néz, mert a láthatókra könnyű nézni, hogy az apostol hogyan prédikált, mit mondott, milyen eszközöket használt adott esetben, azt mondja, nem ez a lényeg. Az a lélek és erő, ami e mögött van, amilyen hatást a Szentlélek, ami szívünkre akar gyakorolni, azt mondja, az az igazán fontos kérdés. És ugye ez azért érdekes, mert ezt az igeverset nem szabad kiragadni abból, amit ezt követően látunk, mert ugye az ötödik versben így viszi tovább a gondolatot, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Ez megint csak kulcskérdés. Emberek bölcsességén nyugszik esetleg a hitünk? Valaki azt mondta, hogy érdemes hinni, és valaki azt mondta, hogy a Bibliának érdemes hitelt adni? Valaki hívott bennünket, vagy valaki fölhívta a figyelmünket valamire? Azt mondja, hogy ne az emberi bölcsességre figyelj. Nem ez a fő kérdés. Nem erre kell nekünk figyelni, hogy emberek mit mondanak. Az Isten mit mond, és az Istennek ereje hogyan munkálkodik az ember szívében. Ez a kulcskérdés. Azért szép, hogy ezt az apostol így kifejti, és nagyon-nagyon egyértelművé teszi, mert ugye egy hatalmas emberről van szó, szóval egy olyan emberről, akinek a munkája az tényleg szinte mindenkit felülmúl, mindenkit leköröz. Már ott az apostoli korban is egyébként, és ezt Pál apostol is pontosan tudta. De azt mondja, hogy az Úr a lényeg, Krisztus a lényeg, a lélek a lényeg, ahogyan erről egyértelműen beszél. Azt mondja a bölcsességgel kapcsolatban, hogyha tovább lépünk itt a 6. verstől, bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Azt mondja tehát, hogy ez a bölcsesség, amit szólunk, ez nem a sajátunk, hanem ez az Istené. Ez az Istennek titkon való bölcsessége. Miért titkon való bölcsesség? Mert ha Istennek bölcsessége lenne, akkor ugye azt egyértelműen meg tudnánk ragadni azt a gondolatot, hogy igen, ez az Istentől származik. De az Istennek titkon való bölcsessége. Azt mondja erről a titkon való bölcsességről, hogy ez elrejtett volt, de ezt öröktől fogva elrendelte az Isten a mi dicsőségünkre, és a világ fejedelmei közül ezt senki nem ismerte. Mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Azt mondja, az Istennek titkon való bölcsessége. Amikor a titok kifejezés szóba kerül az igében, így biblikus, isteni vonatkozásban, akkor mindig jó, hogyha számot vetünk azzal, hogy valójában ez a titok, ez pontosan arra a világ teremtése előtti időszakra megy vissza, amikor láthatjuk azt, hogy az a terv, ami ugye az Isten részéről megfogalmazódott, az már akkor kialakult, hogy hogyan fogják megmenteni az embert, hogyan fogják kiemelni a bűnből, abból a bűnből, amely bár megszületett a mennyben, de a földre, a föld teremtése után került értelemszerűen. Azt mondja, ezt a titkon való bölcsességet, hogy az Istennek mi a terve az emberiséggel, ezt az emberek nem ismerték. Miért nem ismerték meg? Egy fél mondattal sem utal az apostol arra, amilyen gondolat emögött a gondolat mögött van. Ugyanis pontosan itt sejlik fel a zsidó nép felelőssége. Meg lett volna a lehetőségük arra, hogy igen, ezt az üzenetet, ezt az örömhírt, ezt a hatalmas lehetőséget, ezt továbbadják más népeknek. Mi történt? Nem adták tovább. És egy pillanatra érdemes belegondolnunk abba, ami egyébként történelmietlen kérdés, mi lett volna, ha. De azért egy pillanatra játszunk el a gondolattal. Mi lett volna, hogyha a zsidó nép betölti a küldetését? A messiás akkor is megjelent volna értelemszerűen. De hogyan fogadta volna az emberiség a messiást? Hogyan fogadták volna Jézus Krisztus, hogyha a zsidó nép bevégezte volna azt a feladatát, amire az Isten nem egyszer hívta föl, meg nem kétszer helyezte rájuk a felelősséget, és nem háromszor beszélt róla, hogy mit is érdemes tenni, hanem hosszú-hosszú időn keresztül, évezredeken keresztül tanította őket, hogy igen, ez az az örömhír, ezt adjátok tovább. Nem sikerült ezt megtenni. Azt mondja, hogy e világ fejedelmei közül ezt a titkon való bölcsességet, hogy mi is a messiásnak a titka, mi is a megváltás titka, ezt senki nem ismerte. Hát ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. De ez nagyon-nagyon fontos, amit itt az apostol ír, hogy tulajdonképpen mit vetít előre. És ezáltal emeli föl az ember tekintetét, mert ugye itt nem csak a zsidó népről van szó, nem csak arról van szó, hogy a korintusi gyülekezet, vagy az a kor mit élt meg, a messiás kapcsán mit éltek meg ott az emberek, nem. Nézzük csak itt a 7. és a 8. verset. Azt mondja, amelyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, és a 8. versben ez a dicsőség kifejezés, ez újra előjön. Azt mondja, melyet a világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Itt van ez a dicsőség kifejezés, ami összefüggésben áll egyrészt a jellemünkkel is, de összefüggésben áll azzal az örök dicsőséggel, ahová az Isten tiszta emberként akar bennünket bejuttatni, megtisztított emberként akar bennünket bejuttatni. Hogyha ennek fényében gondolkodunk el a dicsőség ura kifejezésről. Az ember úgy szinte beleszédül ebbe, és elgondolkodhatunk ezen, hogy a dicsőség ura, ez azt jelenti, hogy az Isten az üdvösséget kézben tartja. Tehát pontosan tudja, hogy kinek mire van szüksége ahhoz, hogy előrelépjen. Ahhoz, hogy a jelleme tisztuljon. Ha Isten a dicsőség ura, már pedig az ige ezt egyértelművé teszi. Ha Isten a dicsőség ura, akkor Isten egészen bizonyos, hogy el tud juttatni engem az üdvösségre. El tud juttatni mindannyiunkat az üdvösségre. Ez az akarata. Más kérdés, hogy az ember ebből kivonhatja magát, de minden esetre az Isten szándéka az feltétel nélkül ez. És az azért különleges dolog, mert hogyha ennek fényében gondolkodunk, miről is? Mert ne felejtsük el, hogy honnan indultunk. A második fejezet második versétől indultunk, és ez a második fejezet második verse azt mondja, hogy én nem akarok egyébről ti köztetek tudni, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Tehát ez azt jelenti, hogy a végső üdvösséget és a kereszt halált nekem egynek kell tekintenem. Elkülöníteni ezt a két dolgot nem érdemes. Ez azért különleges, mert a 9. versben jön egy olyan gondolat, amit gyakran szoktunk idézni, de mivel kapcsolatban? Az újjáteremtett földdel, meg az örök élettel kapcsolatban. Nézzük csak ezt a 9. verset. Azt mondja, hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, azokat készítette Isten az őt szeretőknek. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Gyönyörű kifejtés, gyönyörű felvillantása az örök életnek, mintha azt mondaná, hogy ember, te el tudod képzelni a lehető legteljesebb jót, a legzavartalanabb életkörülményeket és a lehető legnagyobb békességet és boldogságot. Képzeljük el. Azt mondja, én ennél többet adok. Ennél sokkal többet adok. Amit te el tudsz képzelni, annál én sokkal többet fogok adni. Azt mondja, ezt elkészítette az Isten az őt szeretőknek. Ez azért érdekes, mert ugye, ha belegondolunk abba, hogy itt, ebben az évben, 2020-ban úrvacsorát veszünk, az év első úrvacsorája, akkor, hogyha visszagondolunk a kereszthalálra, hát azt tudjuk mondani, hogy ez meglehetősen távol van már tőlünk, nem? Tehát majdnem 2000 éves történet. Ha előre gondolunk az örök életre, akkor talán ez a gondolat is felsejlik bennünk, hogy hát igazából az is távol van tőlünk. Mert lehet, hogy elcsüggedünk, elkeseredünk, amikor magunkra nézünk, és azt mondjuk, hogy hát hol vagyok én még a jellem tisztaságtól, hol vagyok én még az örök életről, hol vagyok én attól, hogy az Isten engem üdvözíteni tudjon. Azt mondja Pál apostol, hogy mi elsősorban azzal foglalkozzunk, hogy emeljük fel a tekintetünket. Itt az úrvacsorán is, mert ne felejtsük el, nem akarok egyébről tudni, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Ez azt jelenti, hogy ez a két téma, kereszthalál és az örök élet, ez valójában egy. Elkülönítve beszélünk róla, azért, mert a kereszthalál egy megtörtént esemény, az örök élet meg majd valamikor bekövetkezik. Azt mondja az apostol, hogy ezt fogd egybe a gondolkodásodban. Ne választ ketté. Nem érdemes ketté választani. Ez azért különleges, mert ugye az úrvacsorának is megvan egy olyan, hogy mondjam, szinte szokásszerűsége, hogy negyedévről negyedévre ezen a szertartáson kinyilvánítunk, mire emlékezünk ezzel a szertartással? Szövetségkötésünkre, keresztségünkre. Azzal arra, hogy ugye a mindenható Isten elé szövetséget kötöttem, és ezt a szövetséget ezt meg kell újítani. De Pál, mintha azt mondaná, hogy ez kevés, te ne csak arra emlékezz az úrvacsora Isten tiszteleten, hogy te milyen lépést tettél meg az életedben. Ez egy hatalmas lépés, ez a legjobb lépés és a legjobb döntés, hogyha valaki ezt elhatározza, hogy megkeresztelkedik, és tényleg meg is teszi az Isten segítségével. De azt mondja, hogy ezt ne csak a saját életedben nézd, ne csak a saját életünkre vonatkoztatva nézzük az úrvacsorát, hanem emlékezzünk arra vissza, hogy minek köszönhető az, hogy én egyáltalán a világon vagyok? Minek köszönhető az, hogy én egyáltalán úrvacsorát tudok venni? De ez a múlt. Mire tekintek akkor előre, amikor úrvacsorát veszek? Ez meg a jövő. Tehát múltat jelent ilyen értelemben, hogy 2020-ban és január folyamán 11-én mi úrvacsorát veszünk, múltat jelent és jövőt, ezt kapcsoljuk össze. Ezt ne válasszuk szét. Istennél sem válik szét. Gyerekeknek mondott gondolatot egy picit tovább folytatva, igazából ez hasonló, ahogyan az Isten az időre tekint. Az idő nekünk teljesen természetes, hogy így gondolkodunk róla, hogy múlt, jelen és jövő. Na most, ha az Isten szemszögéből nézzük az időt, akkor valójában nála szinte nincs is ilyen, hogy múlt, jelen meg jövő. Hát egyszerre látja az egészet, óriási rálátása van. Tökéletesen tisztában van azzal, hogy a következő pillanatban mi fog történni. Hogy Krisztus második eljövetele mikor fog bekövetkezni. Az egészet kézben tartja. Az egészet kézben tartja. Azt mondja tehát az apostol ennek hátterén, és ugye erre hívja fel a figyelmünket, hogy amikor Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről gondolkodunk, akár az úrvacsora kapcsán, akkor emlékezzünk arra vissza, hogy igen, a keresztre feszítés a záloga annak, hogy mi itt lehetünk, úrvacsorát vehetünk, de ne csak a kereszten gondolkodjunk, hanem tágítsuk ki a gondolkodásunkat az örök élettel. Mert ez szoros összefüggésben van az örök élettel. És ez az ige, ez az 1 Korintus 2.9, ez igazából ne csak akkor jusson eszünkbe, amikor ugye az örök életről gondolkodunk, és akkor eszünkbe jut, hogy igen, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, azokat készítette Isten az őt szeretőknek. Lehetetlen külön választani, azért, mert az apostol maga mondja. Ha el is mondom ezt az igét, az 1 Korintus 2.2 a háttere. Nem akarok másról tudni. Tehát azt mondja, ez a fő témám, az örök élet is egy fontos téma, meg a hitáltani megigazulás, stb. Tehát sorolhatnánk. Jézus Krisztus keresztje, az a legfontosabb téma. Magyarán, amikor a keresztre emlékezünk, akkor az örök életre előre gondolunk. Amikor a keresztre emlékezünk és úrvacsorát veszünk, akkor örülünk annak, hogy igen, az Isten munkálkodik értem, nem mondott le rólam, szeretne megtisztítani. Ez a munka, amit végez, ez egy csoda egyébként. Csoda abból a szempontból, hogy ebben a munkában ő tényleg mindent bevet azért, hogy az üdvösségre eljuttasson bennünket. Nincs egy olyan pont, amikor azt mondaná, hogy hát most már nem érdekel ez az ember, most már lemondok róla. Nem. Az utolsó utánit is megteszi érte. Csak az ember dönthet úgy, hogy mégse szeretné ezt, de mi arra figyeljünk, hogy az Istennek mi a szándéka. Üdvösségünkkel kapcsolatban csak még egy mozzanatra szeretnék utalni. Jelenések könyve 4. fejezete, nem muszáj ezt föllapoznunk, csak szóban idézem. Jelenések könyve 4. fejezetében olvashatjuk azt, hogy a mennyei lények hogyan fejezik ki a hódolatukat az Istennek. Egyfelől ugye egy hatalmas hálaadó himnuszt mondanak, másfelől ugye van egy nagyon-nagyon érdekes mozzanat, amit megtesznek, mégpedig a 24 vén teszi meg ezt a mozzanatot. A 24 vén a győzelmi koronáit leveszi a saját fejéről, és a királyi trón elé helyezi. Ezzel fejezik ki azt, hogy az üdvösség, mert ugye a 24 vén az emberiséget jelképezi, azokat, akik ugye emberként jutottak üdvösségre, és az Isten őket tudta üdvözíteni, de ez az üdvösség, ez nem a saját teljesítményükből fakad. Még mielőtt bárki elbízná magát, bármiféle magabízásnak helyt adnánk a szívünkben, ez a mozzanat emlékeztessen bennünket arra, hogy igen, mélységesen hálásak lehetünk azért, ami velünk történik. Hálásak lehetünk azért, mert igen, emlékezhetünk az első eljövetelre és a kereszthalára. Hálásak lehetünk azért, mert nem csak ezt kell látnunk, hanem az örök életet is láthatjuk. De jó, ha tudatában vagyunk annak, hogy igen, nekünk az a feladatunk, hogy az Isten tökéletes tervébe beleilleszkedjünk. Megtalálni helyemet Isten nagy világrendjében, ahogy egy könyvcím is fogalmaz, tehát megtalálni a helyemet és beleilleszkedni abba, hogy az Isten milyen utat készített nekem. De az Isten egész bizonyos, hogy kézben tartja a mi sorsunkat. Mert azt mondja, amiket szem nem látott, 9. vers még egyszer, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, azokat készítette Isten az őt szeretőknek. Isten ezt készíti. Érdemes az úrvacsoráról is mindig ennek a fényében gondolkodni. Isten készít. Isten készít. Engem is készít, a helyemet is készíti, és azon van, hogy ebbe a rendbe bele tudjak illeszkedni. Lépésről lépésre én szépen el tudjak jutni az üdvösségre. Csodálatos lehetőség és csodálatos dolog, hogy ezt éppen az úrvacsora kapcsán, Krisztus keresztáldozata kapcsán fejti ki az apostol. Nem kifejezetten az úrvacsora kapcsán, de minden esetre az, amit itt mottóként olvashatunk a fejezet elején, ez azt gondolom, hogy egyértelművé teszi. És a 10. verset szeretném még olvasni lezárásként, befejezésként ehhez az ige szakaszhoz. Azt mondja itt a 10. versben az ige, nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Szinte függelék az eddigi gondolatokhoz, de nem választható el az eddigiektől. Teljesen egyértelműen beszél az apostol a Szentlélekről. Azt mondja, hogy az Isten mindezt kijelentette az ő lelke által, tehát ugye megint fölhívja a figyelmet arra, hogy nem a saját gondolatait szólja, meg nem a saját bölcsességéből beszél. Azt mondja, kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Kedves gyülekezet, ha bármikor találkozunk azzal, hogy valakik a Szentlélek személyét tagadják, vagy a Szent Háromságot tagadják, ugye ez összefüggésben szokott állni egymással. Az 1 Korintus 2.10 az egyik legegyértelműbb ige ennek kapcsán, szinte a legegyértelműbb. Mert sok mindenre hivatkozhatnak a Szent Háromság tagadók, mondhatják azt, hogy hát a lélekkel ugye miféle gondolataik vannak, meg hogy a lélek olyan titokzatos, olyan sejtelmes, valaki erőnek lehet tekinteni, vagy inkább személynek, vagy inkább erőnek, vagy szóval sok-sok zavar lehet a fejekben ezzel kapcsolatban. Az 1 Korintus 2.10 tökéletesen rendbe teszi ezt a kérdést. Azt mondja, a lélek mindeneket vizsgál. Tehát értelemszerűen csak egy személy tud vizsgálni, tudja ezt megtenni, de még ha ez kevés is lenne az ember számára, és nem nagyon tudnánk ezt elfogadni, hogy tényleg hogyan értendő ez, akkor ezt erre a gondolatra még fölteszi a koronát itt az ige utolsó része, még az Istennek mélységeit is. Még az Istennek mélységeit is. Tehát a Szentlélek munkája az az, hogy ő minél teljesebben igyekszik megérteni az atyának a mélységét, szeretetét, miközben ő maga is olyan munkát végez, ami a lelkünkben kézzel fogható sokszor. Láthatatlan ez a munka, de mégis meg tudjuk ragadni, különösen akkor, ha visszatekintünk az életünkre, és meglátjuk azt, hogy hoppá, hát igen, itt is az Isten segített rajtam, ott is a Szentlélek segített, ott is éreztem a Szentlélek működését. A Szentlélek személye az, ami tulajdonképpen megkoronázza ezt a gondolatmenetet, és egységbe fogja ezt, és mintha azt mondaná, hogy hát emlékezzünk vissza arra, hogy akkor, amikor ugye a teremtésnél megtörtént egyáltalán ez a hatalmas dolog, ott is ott volt a Szentlélek, Mózes első könyvében is találkozhatunk vele. Jézus Krisztus életében, amikor földre jött, amikor kereszthalált szenvedett, és ugye amikor a földi életét megélte, ott is hányszor ott volt a Szentlélek? Más kérdés, ugye a kereszt, tudjuk jól, hogy ott az atyának is el kellett őt hagynia. De hogyha az örök életet, az örök üdvösséget vesszük, oda is a Szentlélek segítségével tudunk eljutni. Tehát magyarán a Szent Háromság, az Istenség mindhárom személye tökéletesen összhangban együtt munkálkodik azon, hogy mi eljuthassunk az örök üdvösségre. Békesség tanácsa volt kettejük között, ahogy olvashatjuk az igében. Az atya és a fiú között Zakariás könyve emlékezik meg erről. Békesség tanácsa, de ez ugyanúgy érvényes a lélekre is. Azt mondja, mindezt az Isten lelke jelentette ki, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy most, amikor úrvacsorát veszünk, akkor ne csupán magunkra tudjunk figyelni. Ez alapvető fontosságú kérdés, hogy a lelkünk rendben legyen, hogy tényleg úgy menjünk oda a lábmosáshoz, hogy mindent letettünk és megvallottuk a vétkeinket, és aztán örömmel jöjjünk vissza, tehát egyértelmű, hogy már megtisztult emberként jövünk vissza a lábmosásról, de ne csupán erre figyeljünk, hanem arra figyeljünk, hogy az Isten közben meg ezt megelőzően, meg ezt követően micsoda munkát végez értünk. Figyeljünk arra, hogy micsoda fantasztikus kiváltság az, hogy mi tudhatunk a kereszthaláról, és micsoda óriási dolog, hogy a gondolkodásunk nem kell, hogy itt megálljon, megrekedjen, hanem az örök életet is ebbe be tudjuk kapcsolni. Miért van tehát ez a mai úrvacsora? Azért, hogy az örök életre segítsen engem, de nem csak engem, hanem a másik embert is. Nem csak a másikat, hanem a harmadikat is, és így tovább. Az Isten ezért adta ezt a lehetőséget, és ez egy csodálatos kiváltság, csodálatos lehetőség. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy így tudjunk úrvacsorát venni, és hogy ezek a gondolatok elkísérhessenek bennünket. Amen. Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki: Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter: az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus: ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus: aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azok lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik: értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostom a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kezdődjék meg tehát a lábmosás a gyülekezetben szokásos rendszerint.
Egy ige szakaszt olvasnék. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távolítod a te sátorodtól. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az oféri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. 51. Zsoltárból olvasok egy rövid részletet. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engemet az én álnokságaimból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem. Egyedül ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Ím én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Ímé te igazságban gyönyörködöl, amely a vességben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Kedves gyülekezet, a kenyér égeit olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret. És hálát adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A mi üdvözítőnk példáját követve mondjunk hálát a kenyérért. Hajtsunk térdet, akik csak tehetjük. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy szabadulást szereztél. Köszönjük, hogy fáj neked az elveszett, és minden eszközzel és minden módon azon vagy, hogy bennünket a szeretet erejével önmagad felé fordíts, és hazatérésre késztes. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy most is itt vagy velünk és közöttünk. Köszönjük a késztetéseket. Köszönjük, hogy a másik testvér személyén keresztül megmostad a mi lábainkat. És köszönjük, hogy most szabadon mehetünk te hozzád, mint bűntől szabad és megtisztított gyermekeid. Köszönjük, hogy arra az óriási cselekedetre és tettre akarsz emlékeztetni bennünket, Krisztus kereszt halálára, és köszönjük, hogy most szimbolikus eszközökkel is ez a terved és célod. Köszönjük Krisztusunk önfeláldozó életét, köszönjük, hogy hátát odaadta a verőknek, orszáját a szaggatóknak, és nem fedezte be képét a köbdösés előtt. Köszönjük Krisztusunk, hogy teljességgel kiszolgáltattad magad, és ezzel nem csak a te végére mehetetlen szeretetedet ismertük meg, hanem a bűn súlyát is, hogy az ember a bűntől annyira le tud aljasodni, hogy kezet emel a teremtőre is. Urunk, emlékeztesse erre, hogy visszariadjunk a bűntől, és ugyanakkor emlékeztess újra és újra arra a szeretetre, ami a te megnyilatkozásodban nyilvánvalóvá lett. Kérünk, áld meg a kenyeret, Istenünk, és add, hogy az erre való emlékezés mind közelebb és közelebb hozzon te hozzád. Amen.
És vevé Jézus a poharat, hálákat adván, adta azoknak ezt mondván, ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Jézus tehát miután vette a poharat, hálát adott ezért is. Kövessük példáját, akik tehetik, kérem, hogy hajtsanak térdet egy imádsághoz. Szerető édesatyánk, hálát adunk neked a te munkádért, hálát adunk neked a pohárért, és köszönjük, hogy ezt magunkhoz vehetjük. Köszönjük, hogy megemlékezhetünk arról, hogy mennyire szeretsz bennünket. Nem csak most ebben a pillanatban, hanem mennyire szerettél már a világ megalapítása előtt is. És minden vágyad az, hogy ne csupán leéljük itt ezt a földi életet, ezt a néhány évtizedet, kinek-kinek mennyi jut, hanem el akarsz bennünket juttatni az örök életre. Köszönjük, hogy erre emlékezhetünk akkor, amikor Jézus Krisztusra, megváltunkra emlékezünk, az ő szenvedésére, az ő áldozatára, és köszönjük Istenünk, hogy ezt az emlékezetet te élénken ott akarod tartani a mi gondolatainkban. Segíts, hogy ez elkísérjen bennünket. És segíts, hogy most, amikor elindulunk egy újabb útra, újabb negyedévre, akkor te valóban velünk tudjál jönni. Ott lehess mellettünk a döntéseinkben, add, hogy beengedjünk a mi szívünkbe téged. Köszönjük ezt a munkát, amit végzel értünk, és köszönjük, hogy a keresztre úgy emlékezhetünk, mint a mi örök életünk, az örök dicsőség záloga. Köszönjük, hogy erre hívsz bennünket, mindannyiunkat. Köszönjük, hogy ez határozott szándékod, ezért mindent megteszel, hogy üdvözíthess bennünket. Segíts, hogy a te munkádat engedjük, hogy valóban eredményes legyen a mi életünkben. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Igében azt olvassuk, hogy Jézus és a tanítványok az utolsó vacsorát követően dicséreteket énekelve kimentek az olajfák hegyére. Énekeljük dicséretként a 17-es számú énekünket, a 17-es számú ének első, harmadik és ötödik versét. Tehát 17-es számú ének első, harmadik és ötödik versét.
Imádunk, nagy Úr, ami megváltókért, aki meghalt és feltámadt bűnösökért. Szenjen ára minden ajkon, szenjen alleluja, szenjen ének áll a véget, néked égi bárány, aki eltörtét bőrünket ott fenn a fán. Zenjen ára minden ajkon, zenjen alleluja, zenjen ének hála néked, ó
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.